A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, közelebb a matematikához, a mikrofonnál Olá Andrea, és vendégem Kunszenti Kovács Dávid, akivel a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról, az IMO-ról beszélgetünk, hiszen 2027-ben Magyarországon, Budapesten rendezik majd meg ezt a versenyt a világból mindenhonnan érkező középiskolások számára. A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia 66 éves múltra tekint vissza, erről is beszélünk majd az adásban, de arról is, milyen lehetőségeket ad a tehetséges diákoknak, ha részt vesznek, érmet nyernek az IMO-n. Szó lesz ebben az órában természetesen arról is, milyen feladatok várnak a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetre. Itt ugyanis egy lelkes csapat már jó ideje dolgozik a szervezés előkészületein, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, és az is kérdés, hogy általában ki mit tehet azért, hogy 2027-ben ez a 10 napos program sikeres legyen. Ismerkedjünk tehát meg az olimpiával, az olimpia szellemiségével és hangulatával, és vendégemmel is. Arról kérdezem először Kunszenti Kovács Dávidot, hogyan kapcsolódik az ő élete és munkája tulajdonképpen évtizedek óta az IMO-hoz.
Hát én úgy kapcsolódtam először a matek olimpiához, hogy Norvégiában születtem, és ott nőttem föl, ott kezdtem el viszonylag fiatalon nemzeti matematikai válogatón részt venni, és így bekerültem a Norvég IMO csapatba 97-ben, akkor még 11 évesen, és így 7 éven keresztül norvég színekben versenyeztem. Érettségi után jöttem Magyarországra egyetemre, az ELTE-re, matematikus szakra. Így kimaradt egy év, majd hívtak vissza a norvégok, hogy most már csapatvezetői oldalon, 2005-ben még csapatvezető helyettesként segítsem a csapatot meg felkészítésben, és 2006-tól kezdődően, mint generációváltás következtében csapatvezető lettem, és hát azóta minden évben így vagy úgy részt veszek a matek olimpián. Az így vagy úgy jellemzően azt jelenti, hogy norvég csapatvezetőként. Volt két kivétel, 2022-ben Norvégia rendezte az olimpiát, akkor szervezőként vettem részt, ami természetesen nem kompatibilis azzal, hogy csapatot segítsem, illetőleg 2020-ban, amikor az első COVID olimpia volt, akkor online szerveztük meg az összekötést, mindenki otthon írta meg saját országában, ahol lehetett, ott a 6 diák egy helyre összegyűjtve, milyen Zoom felügyelettel, és akkor etikai bizottságtag voltam, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor fontosabb az a szerep, hogy legyen ez a versenyfelügyelet rész, és akkor mondtam, hogy jó, a csapatvezetői pozíciót arra az évre átengedem valaki másnak, mert úgysem igazán volt akkor olyan mértékű szerep a csapatvezetőknek, mint hagyományosan, kicsit más szerepben voltak. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. Az idei volt a 28. olimpia, amin részt vettem, így 40 év alatt.
Tulajdonképpen akkor minden szegmensét ismeri ennek a versenynek, ennek a matematikai versenynek már. Lehet arról beszélni, hogy egy fiatal diák életében az, hogy fölkészül, az, hogy ott van és versenyzik, akár bármilyen helyezést szerez, az mit jelent? Tehát a hangulat miatt, az elköteleződés miatt, a feladatok miatt, hogy miféle kihívás ez?
Azért a jellemző pályája egy diáknak az nem követi rá az enyémet, talán nem marad meg ilyen sokáig konkrétan az életükben az IMO. Viszont egyrészt diákként az, hogy folyamatosan készül a versenyre, kitűz maga elé egy célt, amiért keményen dolgozik, ez mindenképpen kamatoztatható, mondjuk úgy felnőtt korában, egyetemen, utána munkás életben is, ha esetleg kutatói pályára lép, akkor is, vagy bármi más felé viszi az élet az útját.
De az mit jelent, hogy folyamatosan készül? Mert azt tudom, hogy vannak edzőtáborok, vannak felkészítő táborok. Egyáltalán hogyan derül az ki, hogy valaki elmehet a diákolimpiára? Hogy annyira tehetséges, hogy ő neki esélye van arra, hogy bekerüljön a csapatba?
Hát ez nagyon országfüggő, tehát ez úgy van megszervezve, hogy minden ország saját maga dönti el, hogy milyen válogató szerint választja ki azt a legfeljebb 6 diákot, akit indít az olimpián. Vannak olyan országok, mint Magyarország, ahol óriási kultúrája van a különböző matematika versenyeknek, és ennek következtében már egész fiatalon azért kirajzolódik, hogy ki az, akinek van affinitása a matematikához, és akkor milyen olyan tehetséggondozó programokba bekerülhetnek. Viszont vannak olyan országok, ahol ez sokkal kevésbé van így, esetleg csak gimnáziumban létezik egy, esetleg két ilyen jellegű verseny, és akkor 17-18 éves korában egyszer részt vesz egy ilyenen, jól megy neki, beválogatják, és akkor lehet, hogy van néhány hónapja arra, hogy onnantól, hogy mondják neki, hogy akkor mehetsz az olimpiára nemzeti színekben egész az olimpiáig arra, hogy észbe kapja, hogy ez pontosan mit is jelent, hogyan kéne erre készülni. A mai generáció ilyen szempontból sokkal szerencsésebb helyzetben van, hogy rengeteg online anyag érhető most már el, akár különböző fórumok, ahol megbeszélik a feladatokat, megoldásaikat, fel lehet tenni kérdést, hogy találtam egy ilyen feladatot, eddig jutottam vele, viszont semmi ötletem nincs, hogy hogyan tovább, és akkor jellemzően nem az a válasz, hogy befejezik a megoldást számára, hanem esetleg feltesznek kérdéseket, hogy erre arra gondoltál-e, kipróbáltál-e olyan útvonalat, hogy segítsék, hogy magától jöjjön rá, mert alapvetően egy versenyen az a fontos, hogy az ember saját maga legyen képes arra, hogy megtalálja a megoldást.
Ezeknél a feladatoknál a kreativitás fontos? Vagy az, hogy legyenek tényleg ötletei a megoldásra?
Vegyes.
Mert hogy nem olyan típusú feladatokkal találkoznak itt, mint ami középiskolában jellemző.
Hát nem középiskolai típus feladatok, az bizton kijelenthető. Jelentős mértékű kreativitásra is szükség van, viszont rutinra is. Mert mindkét versenynap 3-3 feladat van 4,5 órára. Ha valakinek nincs rutinja, akkor hiába vannak jó ötletei, nem lesz ideje befejezni egy vagy két feladatnál többet, és akkor már nincs esélye mondjuk egy aranyéremre. Tehát rutinra is van szükség, egyszerűen arra, hogy ahhoz, hogy jó ötlete legyen valakinek, ahhoz sok ötletet már látnia kellett. Legyen mire asszociálnia, hogy valamikor régen, mint hogyha lett volna valami ilyen ötlet, ez itt most nem használható, viszont ha még csavarok rajta kettőt, akkor már talán működik. És természetesen, hogyha nincsenek meg ezek az alapok hozzá, akkor 4,5 óra alatt nem fogja tudni ezt mind úgy kitalálni. Természetesen vannak kivételek, de egyre kevésbé. Tehát pont emiatt a rengeteg online elérhető felkészülő anyag, meg egyebek következtében már nagyon sokan nagyon komoly időt és energiát belefektetnek, és ezért aki ezt nem teszi meg, ott már a tehetség önmagában kevés. És ez talán látszódik azon is, hogy az elmúlt néhány évtizedben hogyan változtak a feladott feladatok.
És az edzőtáborokban, vagy az ilyen fölkészítő időszakokban típus feladatokat kapnak, akkor még ugye 4 témakör van, hogy akkor már megoldott feladatokat vesznek újra, gondolom, és hogy az is fontos, hogy ahogyan megszületnek ezek a feladatok egy-egy olimpiára, az sem a hagyományos módszer, nem előkapunk valahonnan egy feladattárból feladatokat, hanem az is elképesztő számomra, hogy matematikusok hogyan küldenek be feladatokat.
A 4 témakör algebra, kombinatorika, geometria és számelmélet. Ezek közt természetesen sokszor elmosódnak a határvonalak, vannak kombinatorikus geometria feladatok, vannak olyan számelmélet feladatok, amelyekben rengeteg az algebra, vagy fordítva. Ezek inkább ilyen irányadó besorolások, ami abban is számít, hogy amikor összeállítjuk a 2x3 feladatból álló feladatsort, akkor van valami szabály arra, hogy azért viszonylag egyenletesen oszoljanak el a témakörök a feladatok közt, hogy ne az legyen, hogy egyik évben 6 geometria feladat van, és aki épp geometriából gyengébb, az körülbelül utazhat is haza. Hogy ez pontosan hogyan alakult ki és mikor, azt nem tudom. Az csiszolódott, hogy a feladat kiválasztásnál mennyire merev szabályokat alkalmazunk magunkra, amikor kiválogatjuk a feladatokat, mert hogy a feladatokat a csapatvezetőkből összeálló egy ilyen 100 fős zsűri dönt. A résztvevő országok az olimpiát megelőző tavasz folyamán küldhetnek be feladatjavaslatokat, amelyek felé a legfontosabb követelmény az az, hogy sehol máshol ez a feladat nem jelenhetett meg, lehetőleg hozzá nagyon hasonló sem, úgyhogy ezért, amikor beérkeznek ezek a feladatjavaslatok mostanság, úgy nagyságrendileg 200-250 feladat közt érkezik be a szervezőkhöz, akkor egy úgynevezett feladatkiválasztó bizottság, amelyet a helyi szervező ország biztosít, ők előszűrik ezt a feladatmennyiséget, kiszórják az összes olyat, ami valahonnét már ismerős, esetleg tényleg 30 évvel ezelőtt megjelent egy cikk valahol egy folyóiratban, aminek speciális esete az a feladat. Előfordul, ezeket nagyon nehéz természetesen így megtalálni, de igyekeznek több hónapos munkával ezeket kiszűrni, és a 250 feladatból marad 31 néhány, amit végül a zsűrinek prezentálnak, amikor elkezdődik maga az IMO rendezvény, és akkor néhány napig a csapatvezetők dolgozhatnak a feladatokon, megpróbálják megoldani őket, egy idő után megkapják a megoldásokat is, és akkor így ebből a két benyomásból, hogy a saját első benyomásaik meg a feladat tényleges megoldása alapján szavazással, konszenzussal kiválasztjuk azt a 6 feladatot, ami végül a 6 versenyfeladat lesz.
Azért gondoltam, hogy ilyen részletességgel beszéljünk erről, hiszen 2027-ben Magyarország rendezheti ezt a matematikai olimpiát, és ugye mi itt az interjú előtt beszéltünk róla, hogy ez nem csak logisztikailag is nagyon komoly kérdés, mert több mint 1000 diákot, vagy hát olyan 1300 vendéget elhelyezni Budapesten, lehetőleg ne túl szétszórva őket, az nem lesz könnyű, de hát ennek óriási presztízse is van, nyilván mindenki a tudományos élet Magyarországra vagy hát Budapestre fog figyelni, ugye? Hogyan döntik el, hogy ki lesz a következő helyszín?
Hát ez szerencsére sokkal barátságosabb formákban folyik, mint a sportolimpiának a helyszínválasztása. Ez most Magyarország részéről úgy indult, hogy 2023 tavaszán a Kulturális és Innovációs Minisztérium akkori minisztere Csák János miniszter úr kezdeményezte, hogy Magyarország pályázzon az olimpia rendezésre, és akkor megkeresték ennek kapcsán a Bolyai János Matematikai Társulatot, meg néhányunkat, akikről tudták, hogy Matek Olimpia környékén aktívak vagyunk, hogy egyáltalán mi szükséges a pályázáshoz, és akkor így összeállítottunk egy anyagot.
És mi szükséges egyébként? Kell egy rendező intézmény, gondolom, amelyik
hát kell egy befogadó intézmény, ez most a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Talán a legfontosabb komponens az a pénzügyi biztonság, egy garancia, vagy mint a mi esetünkben egy állami garanciavállalás, vagy más országok esetén, ahol inkább alulról szerveződik az olimpián résztvevő csapatvezetők és matematikai társulat részéről, ott általában akkor szponzorokat vonnak be, és kérnek tőlük garanciavállalást, vagy akár lehet olyan, hogy ötvöződik a kettő, és akkor bemutatják, hogy hol lenne egyáltalán, megvan rá a pénzügyi forrás, illetőleg egy természetesen szakmai hátteret is fel kell tudni mutatni. Ez Magyarország esetében természetesen nem probléma, hogy meglegyen a szakmai háttér. És akkor ezt az IMO-nak a úgymond vezetőség, az IMO boardnak prezentálja az adott ország, hogy szeretnének valamikor a közeljövőben olimpiát szervezni, bemutatják, hogy hol és mikor, és akkor előfordul természetes, hogy ugyanarra az évre több ország is jelzi, hogy akkor szeretne szervezni, és akkor elindul a barátságos egyezkedés, hogy nem tudnátok esetleg egy évvel odébb tolni, mert nekünk valamilyen jubileum miatt fontos lenne akkor, és akkor nincs tolongás arra, hogy olimpiát szervezzenek az országok. Szerencsére hiány sincs, úgyhogy nagyjából be tudjuk osztani, hogy minden évre legyen 4-5 évre előre szervező ország. Talán azt is illik megemlíteni, hogy az IMO-t évente rendezzük meg, nem úgy, mint a sportolimpiákat, miután középiskolások a célközönség, esetleg fiatalabbak, tehát egyetemisták már nem vehetnek részt, ezért 4 évente az túl ritka lenne. Mm. Úgyhogy ez egy évente megrendezett verseny, és hát minden évben más-más országban igyekszünk valamennyire arra is ügyelni, hogy mindenfelé legyünk a világban, tehát ne az egy, hogy 10 éven keresztül minden évben Európában.
Láttam egy listát, és azt néztem, hogy azért Budapesten volt már IMO 1961-ben, 70-ben és 82-ben, és azért jó sok időt telt el, nem? Hogy most újra itt lesz.
Hát ezek sem voltak, mint Budapesten, volt Keszthelyen, meg természetesen Budapesten is. Hát azért elég sok idő eltelt azóta. Ez részben azért, mert nagyon bővült az IMO.
És akkor is 1000 embert kellett vendégül látni?
Nem.
Nem, hanem?
1959-ben indult, akkor még Románia volt. Akik indítványozták, hogy ez legyen, ők szervezték meg az elsőt, és akkor 50-es évek legvége, 60-as évek helyén 6 résztvevő ország volt. Akkor még 8 fős diákcsapatokkal, és akkor ez a 70-es évekre úgy kb. Tucatra duzzadt, és a legutóbbi magyar IMO 82-ben akkor 31 néhány ország vett részt. Uh-huh. És akkor jöttek a 90-es évek, már a 90-es évek előtt is jöttek nyugati országok keletre, meg volt, hogy nyugaton szervezték, és akkor a keleti blokkból is mentek, tehát szerencsére azért a tudomány a határokon átnyúlt már akkor is, de úgy igazán a 90-es években nőtt meg robbanásszerűen a részvevő országok száma, mert pár évtizede 100 fölött, 115 körül stabilizálódott az évente részvevő országok száma. Diák létszám az most már olyan 600-650 közt mozog. Tehát nagyon nagyra nőtte ki magát az olimpia, ezért is volt, hogy hosszú ideig Magyarország nem is gondolkozott ebben, mert azért ez egy óriási vállalás.
És most sem lesz könnyebb.
Most sem lesz túlzottan könnyű, tényleg most már 6 fősek a csapatok, úgy értve, hogy 6 diák érkezik, de minden diákkal érkezik egy csapatvezető helyettes, aki kíséri őket, mert hát kell, hogy legyen velük nagykorú, illetőleg egy csapatvezető, aki, mint említettem, a feladatok kiválasztásában vesz részt, éppen ezért nem lehet a diákokkal, legalábbis a verseny másik versenynap végéig bezárólag külön városban is szoktuk elhelyezni őket, hogy véletlenül se legyen az, hogy beszélgetnek a csapatvezetők az utcán, és beleszaladnak egy másik csapatba. És minden csapathoz a szervező ország biztosít egy helyi guide-ot, aki segít a csapatnak, hogy ne tévedjenek el, meg a szervezők felé is egy kapocs, sok esetben nyelvi kapocs is. És hát összességében ilyen 1300-1350 főt mozgat meg ez a teljes rendezvény, és ez azért elég sok elszállásolás, buszoztatás, logisztika szempontjából is.
Van egy kirándulás is.
Van közös kirándulás is. Azt is meg kell szervezni, amikor mindenki lényegében egy nap érkezik, illetőleg távozik, hogy ott is meglegyen a reptérre kijutásuk biztosítva. Mert hogy tulajdonképp a résztvevőkért attól a pillanattól kezdve, hogy leszállnak a repülőtéren, vagy megérkeznek esetleg pályaudvarra, a közelebbi országból jönnek, egészen addig, amíg újra el nem hagyják az országot, addig a szervezők felelnek.
Kunszenti Kovács Dávid matematikus a vendégem, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, akivel arról beszélgetünk, milyen kihívásokat jelent, hogy Magyarország rendezi meg 2027-ben a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát. A Rényi Intézet adja ehhez a szakmai hátteret, hogy milyen jelentősége van a tudományos élet szempontjából, és milyen értéke van az országra nézve ennek a versenynek, arról beszélgetünk a folytatásban is.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.